hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Kétharmados többségű tiszapárti győzelmet hozott az országgyűlési választás Magyarországon. Rekord részvétellel 79,27%-os volt az arány. Ez azt jelenti, hogy több mint 5,5 millió ember ment el szavazni. A közel végleges országos feldolgozottság alapján a Tisza 137, a Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk Mozgalom 7 mandátumot szerzett. Más párt nem jutott a parlamentbe. Listán közel 54%-ot kapott a Tisza párt, közel 38-at a Fidesz-KDNP, ez mandátumok számában 44-42, egyéni körzetet 94-et nyert a Tisza, 12-t a Fidesz, a Mi Hazánk csak listáról szerzett parlamenti helyet. Vételkörzetünkben néhány körzetet nyert a Fidesz, de az egri, miskolci, nyíregyházi és debreceni központú egyéni mandátumokat kivétel nélkül tízás politikusok szerezték meg. Magyar Péter megköszönte a több mint 3.300.000 szavazatot azoknak, akik a Tisza pártot támogatták, illetve a rendszerváltást, ahogy fogalmazott. Ma Magyarország történelmet írt, jelentette ki, a szeretet legyőzte a hatalmi gőgöt, tette hozzá. Azért győztünk, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, mit tehet értük a hazájuk, hanem hogy ők mit tehetnek a hazáért, és a választ is megtalálták, és meg is cselekedték, mondta beszédében. A történelmi kegyelmi pillanatai, mint 1848. március 15-e, vagy 1956. október 23-a mellé sorolta ezt a napot is. Legyen a magyar szabadság aranybetűs dátuma április 12-e, mondta, az igazság győzelme a hazugság felett, tette hozzá. Arról is beszélt, mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, a jó oktatás, a tiszteletteljes időskor, egy olyan országban, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, ha mást gondol, másban hisz, vagy mást máshogyan szeret, mint a többség, sorolta. A külföldről költözöttektől azt kérte, hogy jöjjenek haza. Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólított, hogy haladéktalanul kérje fel őt kormányalakításra, azután mondjon le. Távozzon a kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a gazdasági versenyhivatal elnöke, a médiahatóság vezetője is többek között, sorolta őket. Helyreállítják a fékek és egyensúlyok rendszerét, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, jelentette be. Újjáépítik a visegrádi négyek kapcsolatát, első útja Varsóba vezet, mondta el, a második majd Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozzák a magyarokat megillető uniós pénzeket, fogalmazott. Magyarország Európát választotta, írta bejegyzésében az ex-közösségi portálon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, Európa mindig Magyarországot választotta. Úgy fogalmazott, egy ország visszatér az európai útjára, az unió erősebbé válik. Magyar Péter a Facebook oldalán este 9 óra után közölte, hogy Orbán Viktor Fidesz elnök gratulált neki a győzelemhez. Aztán tudatta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO főtitkár is gratulált neki, később aztán még többen is. Orbán Viktor este 9:30 előtt kezdte sajtótájékoztatóját, vastaps fogadta, amikor színpadra állt. A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos, számunkra fájdalmas, fogalmazott a miniszterelnök. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam, tette hozzá, a kampányolóknak megköszönte a munkát. 2,5 millió szavazó bízott bennünk most is, emelte ki, üzente a határon túliaknak, hogy rájuk a jövőben is számíthatnak. Mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni, jelentette ki. A jövő feladata, hogy a közösségeinket megerősítsük, tette hozzá, azzal együtt, hogy megígérte, szavazóikat soha nem hagyják cserben. Mindenki tudhatja, mi soha nem adjuk fel, mondta Orbán Viktor, aki eddigi legrövidebb beszédét mondta el. A Mi Hazánk mozgalom elnöke este 10:30-kor kezdte sajtótájékoztatóját. Torockai László úgy értékelt, ők az egyetlenek az eddigi parlamenti pártok közül, amely megőrizte a támogatottságát, a többiek megsemmisültek, összeomlottak, ők az egyetlenek, amelyet nem söpört el a Tisza párt. Szerinte hamarosan a Mi Hazánk lesz a Tisza váltó pártja. Torockai László nem gratulált Magyar Péternek, csak a Facebook mögött álló globális cégeknek. Dobrev Klára a parlamentből kiesett DK elnöke közölte, ő és pártja teljes elnöksége lemond. Hatházi Ákos független jelölt sem jutott be az országgyűlésbe, visszavonul a politikától. Végül az időjárásról. Fátyolfelhők, vastagabb felhőzet is szűri majd a napsütést, napközben csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 17-18 fok körül alakul, ismét lesznek tehát területek, ahol bizony fagyni fog a hajnali órák idején. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ez alkalommal Gyöngyösről, a Ferences Rendházból jelentkezünk, ahol nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendéglátómat, vendégemet a mai műsorban, Posztós Erik Guardián plébános atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenöki, amen, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Mindenek előtt én arra szeretném kérni, hogy amennyire lehet, picit az életébe, a hivatás történetébe engedjen bepillantást nekünk. Úgy gondolom, hogy mindig egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten elhív valakit, megszólít valakit, és hát az is egy titok, egy misztérium, hogy az illető, egy fiatalember hogyan hallja meg ezt a meghívást, és hogyan mer tud őszinte szívvel erre igent mondani. Mi az, ami megosztható az ön életéből? Ez mennyire ez a meghívás, mennyire gyerekkorában körvonalazódott már?
Egyáltalán nem gyermekkoromban körvonalazódott. Igazából bármit megoszthatok belőle, mert úgy gondolom, hogy egy olyan történetről van szó, ami persze számomra is titok marad. Nem teljes mértékben vagyok tisztában mind a mai napig azzal, hogy a Jóisten hogyan hívott meg, csak azt tudom, hogy meghívott erre a hivatásra. Hát elmesélhettem azt, hogy a családom, olyan családban növekedtem fel, ahol a szüleim nagyon fontosnak tartották a vallásos nevelést, tehát engem is bátyám jött, is úgy neveltek. Felvidékről származom, egy testvérem van, egy bátyám, akivel mind a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hát volt az az időszak, amikor tényleg fontosnak tartottam a minisztrálást, fontosnak tartottam a templomba járást, az bérmálkozásig tulajdonképpen ez így működött. Persze nálunk a bérmálkozás akkor még úgy volt azokban az években, amikor én gyermek voltam, hogy ha harmadikos koromban volt az első áldozás, és negyedikes koromban pedig a bérmálkozás, tehát nagyon gyorsan jött ez a kettő egymás után. Én még az általános iskolát végig úgy jártam, hogy minisztráltam, de aztán, ahogy elkerültem az általános iskolából középiskolába, akkor 14-15 éves koromban én abbahagytam a minisztrálást.
Igen, ez egy szokásos történet szerintem a kamaszok életében. Jön egyfajta lázadás, hogy semmi nem jó, amit esetleg a szülőktől kaptak, és keresik a saját útjukat. Ez az útkeresés kamaszkorban, ez mennyire esett távol a Jóistentől?
Mindent megtettem annak érdekében, hogy távol essék. Tudni kell azt, hogy Felvidéken, amikor én gyermek voltam, vagy 14 éves lettem, és pályaválasztás előtt álltam, azért ez nem volt egy egyszerű feladat, hiszen én magyar általános iskolába jártam, és azt szerettem volna, hogy magyar középiskolába menjek, viszont nem igazán voltak rá lehetőségek, illetve a szüleimnek se volt rá pénze, hogy a bátyámat is, és engem is kollégiumi nevelést kapjak. Ugye a bátyám Pozsonyba járt a magyar nyelvű gimnáziumba, én pedig maradtam otthon Nyitrán, és ott kezdtem el középiskolába járni, mégpedig pincérnek kezdtem el tanulni. Igazából nem tudom, hogy miért pincérnek, sose éreztem azt, hogy belőlem jó pincér lehetne. Ez két év után ki is derült, mert két év után eltanácsoltak az iskolából, olyannyira nem jártam gyakorlatokra, hogy elég sok igazolatlan órát sikerült összeszedni, és ennek az lett a következmény, hogy eltanácsoltak. A szüleim nem igazán örültek ennek, de hála Istennek azért, mivel még tanköteles voltam, így sikerült elintézni egy másik iskolát, a élelmiszeripari szakközépiskolát. Ott se éreztem magam sokkal jobban, de azért annyi felelősségtudatom már akkor volt a másik iskolában, hogy azért egy érettségit csak kellene szerezni, és ez meg is történt, tehát Molnár szakon végeztem, és az élelmiszeripari, nyitrai élelmiszeripari szakközépiskolába. Ez az időszak volt az, amikor úgy érzem, hogy teljesen távol kerültem a Jóistentől, ez a középiskolás időszak. Persze a szüleim azért próbáltak rám nyomást gyakorolni, tehát a vasárnapi szentmisékre kötelező volt nálunk elmenni, hát az nem úgy volt, hogy én nem mentem, de tulajdonképpen ez volt minden. Tehát az a vasárnapi szentmisék, arra elmentünk, azt tényleg úgy vettem, hogy azt letudtuk, és semmi egyéb kapcsolatom a Jóistennel nem volt. Aztán érettségi után következett az az időszak, amikor már kicsit komolyabban kezdtem el foglalkozni a életemmel is, meg a hivatásommal is, meg hogyan tovább. Sokféle gondolat fölmerült bennem. Ugye akkor még, amikor én 90-ben leérettségiztem, akkor még nálunk kötelező volt a sor katonaság, de én úgy döntöttem, illetve a szüleimmel együtt úgy döntöttünk, hogy én nem megyek ilyen sorkatonai szolgálatra, hanem ilyen polgári szolgálatot fogok végezni a nyitrai kórházba. És oda kerültem, és ott dolgoztam 18 hónapon keresztül, a belgyógyászaton, és hát ott azért voltak élmények, leginkább negatív élmények az elején, amikor az ember találkozik azzal, vagy 18 éves korában, hogy hát azért az élet azért nem olyan szép. Hogy vannak tényleg nagyon komoly buktatók, és vannak nagyon, nagyon nehéz emberi sorsok, és ezzel szembesültem, tehát hogy láttam azt, hogy bizony az életben nagyon sok olyan probléma van, nagyon sok olyan nehézség van, amit nem egyszerű megoldani, nem egyszerű azzal szembesülni. Valahogy én úgy gondolom, hogy egy fiatal lelkében az van, hogy még fiatal vagyok, élem az életemet, és ha majd idős leszek, akkor valami lesz. De hogyha szembesül azzal, hogy azon a beteg ágyon ott haldoklik mondjuk egy 17-18 éves, 19 éves, akkor kicsit átértékeli a dolgokat. Nálam is ez történt igazából, hogy elkezdtem tényleg azon gondolkodni, hogy hogyan tovább az életembe. Közben azt nem szabad elfelejteni, hogy nekem volt egy nagyon jó hobbim, mégpedig a hegymászás. Tehát az közvetlen a középiskola után kezdtem el. Előbb is elkezdtem volna, csak azért nem tudtam elkezdeni, mert a édesanyám nem gondolta, hogy ebbe engem támogatni kéne, ebbe a hegymászásba is, és azért az első fizetésemből szereztem be azokat a dolgokat, amik a hegymászáshoz szükségesek. És hát ez a kettő, ez a kórházi szolgálat és a hegymászás szerintem nagyon szépen egymással épült, mert az egyik felén, hogy megtapasztaltam a kórházi szolgálat folyamán, hogy tényleg ezt az emberi elesettséget, ezt az emberi törékenységet. A másik oldalon meg a hegymászásnál megtapasztaltam az Istennek a valahogy olyan jelenlétét a természeten keresztül, tehát hogy ezek a, hogy mondjam, ilyen intenzív pillanatok voltak az életemben, amikor tényleg az ember fölmászik egy csúcsra, egy hegycsúcsra, és akkor körülnéz és látja azt a szépséget, azt a természetnek, azt a gyönyörűségét. akkor az úgy megérinti őt. Persze ez még nem azt jelentette a számomra, hogy innentől fogva úgy gondolkodtam, hogy most már szerzetes leszek, mert milyen szép a természet, meg a kórházba is, milyen tapasztalataim voltak, de úgy gondoltam, hogy elindult bennem tulajdonképpen egy folyamat, egy visszatérés az Istenhez, így valahogy fogalmaznám meg. Aztán a kórházi szolgálat az elmúlt 18 hónap után, és próbáltam elhesegetni magamtól ezeket a gondolatokat, elkezdtem a szakmámba dolgozni, a Malomban, Nyitrán, és mellette folytattam hegymászást. Ugye ez a Malomba való dolgozás, ez igazából azt jelentette, hogy ezek a mély gondolatok, amik a kórházban voltak, azok ott úgy elvesztek. Tehát, hogy nem igazán gondolkodtam tovább ezen, illetve azért a munkatársaim is olyan emberek voltak, akik nem igazán foglalkoztak a hitükkel, vallásukkal, leginkább alkoholisták voltak, tehát amit így megtapasztaltam náluk. De 5 éven keresztül ott dolgoztam, szinte napra pontosan 5 évig, és szerettem a szakmámat, tehát azt szeretném kiemelni, hogy tényleg én ezt a szakmát, amit kaptam, és amit elvégeztem, én ezt nagyon szerettem csinálni, és éreztem azt, hogy úgy otthon vagyok tulajdonképpen abban a szakmában, amit én tettem. Mondom, közben zajlott ez a hegymászás dolog is, párhuzamosan a kettő, és igazából a hivatásomat talán leginkább ennek köszönhetem, hiszen a szüleimmel való kapcsolatom az szinte végig jó volt, tehát persze voltak különféle nehézségek, amikor eltanácsoltak ebből az iskolából, természetesen azért ott voltak problémák, de alapvetően azért mindig megpróbáltuk úgy rendezni a kapcsolatunkat, hogy azért a kommunikáció közöttünk mindig megvolt. Nagyon érdekes tapasztalat az is, ilyen gyermekkori élmény, hogy azért a Szent Jónást azt legalább évente 2-szer elvégeztem mindig, tehát még abban az időszakban is, amikor úgy eltávolodtam Istentől, és nálunk volt egy ilyen szép idézőjelben szokásnak mondom, mert ez sokkal több attól, hogy amikor elindultunk a Szent Jónásra, akkor mindenkinek bocsánatot kellett kérni a családtagitól, hogy bocsáss meg, hogyha vétettem ellened. És ez olyan szép volt, mert tényleg az lehetőséget adott úgy átgondolni azokat a családon belüli kapcsolatokat, és valahogy én mindig azt éreztem, hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy soha nem volt olyan elszakadás közöttünk, amit úgy éreztem volna, hogy áthidalhatatlan, vagy hogy azt nem lehet egyszerűen megoldani, hanem mindig találtunk megoldást.
Itt megállhatunk egy pillanatot, a szavát ne felejtje, de azért ez most így a lelkemig hatolt, hogy ezt gondolom oda-vissza működött a szülők meg a gyerekek között. Én ezt egy óriási dolognak gondolom, ne haragudjon, hogy ezt mondom, hogy van az a generáció 70 éves kor fölött, akik vagy nem tanulták meg azt, és ez most így egy rossz kifejezés, hogy akár ők is kérhetnek valamiért bocsánatot, mert hogy ők is okozhatnak olyan fájdalmat, rossz érzést a saját gyerekük életében, amit muszáj lenne megbeszélni, nem csak a jó Istentől ezért bocsánatot kérni, hanem egymás között is rendezni ezeket a viszonyokat. Őszintén irigylem.
Igen, ez nagyon szép, mondom, hogy több mint szokás volt a családban, hogy ezek tényleg így működtek nálunk, ezek a szülő-gyermek kapcsolat. Főleg az édesanyámmal, az édesapámmal azért igazából nem volt annyira mély kapcsolatom, mert ő hetekre járt el, tehát hétvégeken volt otthon. De vele kapcsolatban is tulajdonképpen ezt tapasztaltam meg. Úgyhogy igen, ez oda visszaműködött. És nagyon érdekes dolog, hogy egyik gyerekkori élményem éppen az, hogy édesanyám egyszer nagyon megvert, és hát fenekemet, tehát nem igazából olyan sérülést nem okozott. De hogy utána ezért is bocsánatot kért, hogy tulajdonképpen ő ezt túlreagálta, ezt a dolgot. És nekem ez tényleg azt is jelentette, hogy a szüleimmel nagyon, nagyon jó kapcsolatom volt mindvégig. Úgyhogy soha nem voltak olyan nagy feszültségek közöttünk.
Irigylésre méltó, és jó lenne, hogyha ez így sok-sok családban, legalább a mi generációnk vigye ezt tovább, hogy lássa meg a saját elakadásait, a saját hibáit, amit a gyerekeikkel szemben, vagy gyerekeinkkel szemben elkövetünk, és tudjunk azért bocsánatot kérni. De félbeszakítottam ott, hogy jött egyfajta visszatalálás a Jóistenhez.
Igen, szép lassan azért mélyültek bennem a gondolatok a hegymászáson keresztül, amikor sokat voltam egyedül a természetbe, tehát vagy ketten voltunk ugye a természetbe. És érdekes dolog, hogy abban a közegben, ahol akkor mozogtam, tehát a hegymászók között, inkább ezek a keleti vallások voltak jellemzőek. Hát természetesen ugye az a Himalája, meg ennek a vonzása azért inkább ezt a buddhizmust tolja ugye előtérbe. Engem soha nem vonzott ez, tehát engem soha nem vonzottak ezek a keleti vallások. Én valahogy azért mindig úgy értékeltem, vagy úgy láttam az én hitemet, hogy az tényleg egy személybe való hit, tehát az Istenbe, az egy személybe való hit, és nekem valahogy ezek a keleti vallások mindig olyan megfoghatatlanok voltak. És nagyon sokat jártam hegyekbe, és tényleg voltak, amikor nagyon fárasztó túrákon vettünk részt, és az egyik alkalom, amikor már 26 éves voltam, akkor elmentünk a bátyámmal egy kirándulásra. Igazából ez nem is hegymászás volt, az Olaszországba mentünk, az Olasz Dolomitokba, ott ilyen különféle Via Ferratákat mászni, de ugye azt jelenti, hogy ilyen drót kötelek vannak igazából kihúzva, és azok mentén kell úgy szépen föl arra szolgatni a hegycsúcsokra. És nagyon szép útvonalak vannak kiépítve, tehát gyönyörű az egész hely. De akkori időben azért mi úgy voltunk, hogy minél olcsóbban szerettük volna a kirándulásokat megúszni, és ezért nem foglaltunk le szinte soha szállást, hanem kocsi mellett, parkolóba, akárhol, hát ez mégiscsak ennek is megvolt a saját ilyen hangulata. De azért egy hét alatt nagyon kifáradtunk. Tehát az utolsó nap, amikor már mentünk a egyik csúcsot megmászni, akkor úgy választottuk ki azt a csúcsot, hogy oké, akkor most valami könnyűt. Mert még haza is kéne kocsival menni, és nem akartuk, hogy elhúzódjon éjszakára ez a történet. És felmentünk az egyik hegycsúcsra, és azon a hegycsúcson ott, ahogy már leültünk, sütött a nap, nagyon szép idő volt amúgy. Ezen a hegycsúcson volt egy Mária szobor, és egy kereszt, hát Olaszországban, meg az Alpokban szinte minden csúcson kereszt van, és a kereszt alatt volt egy kis tábla, és erre a táblán németül volt írva egy szentírási idézet, mégpedig János evangéliumából, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amikor ránéztem erre a táblára, tudtam németül nagyjából, úgyhogy tudtam, hogy mi van odaírva, ránéztem erre a táblára, akkor bennem mindjárt az merült föl ez a gondolat, hogy az Isten így szeret engem, és én mit teszek? Tehát ez úgy szíven ütött akkor, hogy és te mit teszel? És ott volt tulajdonképpen az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy az életben valami értéket most már kéne képviselni egy 26 éves korban, hogy valamit kéne az életemmel kezdeni. És nagyon érdekes dolog, hogy amikor visszajöttem, akkor még eltelt 2-3 hónap, amíg nagyon sokat vaciláltam rajta, hogy most akkor hogyan is, vagy mi is, vagy merre felé az életbe is. De tényleg ezek gyötrelmek voltak. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy ezután a túra után úgy megsokasodtak a gyötrelmek az életemben, mert valahogy kerestem a helyemet, és úgy igazából nem találtam se a munkahelyemen, se úgy a világban. És egyik alkalommal, amikor tévét néztem, hazajöttem ugye a munkából, és hát csak leültem a tévé mellé, aztán bugyuta filmet kezdtem el nézni, valahogy kikapcsolódni, és a tévé fölött volt egy könyves polc. Ugye édesanyám nagyon sok búcsúra járt, a Szentkútra, Mária együttbe, meg ott Szlovákia szerte is, és hát azért vásárolt különféle könyveket, és egyszer csak megakadt a szemem az egyik könyvön, mégpedig Bársi Balázs atyának a egyik könyvén, a Krisztus békéje című könyvön. Ugye ez a könyv írja le igazából egy ilyen naplószerűen a noviciusok, a szerzetesi életre készülőknek tulajdonképpen azt hiszem egy évét karolja így föl nagyjából, és ez egy nagyon szép lelki olvasmány, és nem is tudom miért, egyszer oda mentem a polchoz, levettem ezt a könyvet, és elkezdtem olvasni. És akkor döntöttem el tulajdonképpen, hogy én ferences leszek, és így jött igazából ez a hivatás, és az is ugye érdekes helyzet volt, hiszen én senkit nem ismertem, se ferencest, se más szerzetest, nem is találkoztam szerzetessel, és ebben a könyvben azt láttam, hogy Széchenyben van a noviciátus, mondom, jó, akkor majd beülök a kocsiba, és elmegyek Széchenybe, és jelentkezek ferencesnek. Hát ugye én felvidéken laktam, megnéztem a térképen, hogy hol van Széchenye, nem is volt olyan messze, 130 kilométer, 2-3 hét telt el, beültem a kocsiba, és elmentem Széchenybe ferencesnek jelentkezni. Természetesen ez aztán nem volt ilyen egyszerű, mert nem úgy működnek a dolgok, hogy én most bemegyek egy kolostorba, és onnantól fogva beöltöztetnek habitusba, és ferences leszek, hanem ugye megkerestem a kolostort, mondjuk Széchenyben nem volt nehéz megtalálni, ezt tény és való, tehát igazából ez nem volt gond. És amikor bementem a kolostorba, hogy ott a portálnál mondtam a portásnak, hogy hát én ma szeretnék ferences lenni. Azt se tudtam, ki az, mi az. És azt mondja, hogy jó, de akkor üljek le és várakozzak, mert most ő nem tudja ős, hogy mit csináljon velem. Nem is tudom, 1-2 órát várhattam ott, tehát nem rövid ideig, és akkor még a Magyar Gergely atya volt a novicius magiszter, és ő jött ki, és ő beszélt velem. Utána el is mondta, hogy először, amikor így beszélgettünk, akkor azt hitte, hogy ott valami baj van az agyammal, mert hogy valaki így nem lehet így bejelentkezni, hogy most én Ferences akarok lenni. De ez tényleg így történt, és a következő dolog, ami tulajdonképpen így történt a hivatásommal kapcsolatban, ugye az volt, hogy Széchenyből természetesen hazamentem, akkor még megvolt a munkahelyem, akkor elmentem a munkába, és azt ajánlotta nekem a Gergely atya, hogy a Várnai Jakab atyánál, aki tartományfőnök volt, hogy nála jelentkezzek egy elbeszélésre. És akkor így szépen lassan, ugye ezek történtek ezek a dolgok, fölhívtam Jakab atyát, adott időpontot, le kellett volna utaznom Budapestre, de nem sikerült, mert éppen lezárták a Komáromi hídat, tehát át akartam menni a hídon, és nem sikerült. Aztán mégis Jakab atyával Széchenybe sikerült találkozni, és azt mondta, hogy akkor jó, hogyha érdekel ez a ferencesség, akkor vegyek ki szabadságot, és akkor menjek el egy-két hétre, járjak be egy-két rendházat, nézzem meg, mégis tetszik-e nekem ez az élet, vagy tényleg komolyan gondolom ezt a dolgot. És akkor ez 2002. októberében volt, akkor végiglátogattam egy-két rendházat, voltam Pasaréten, Szegeden és Széchenybe, és utána visszamentem Jakab atyához, és mondtam, hogy én ezt most már komolyan gondolom, és szeretnék jelentkezni a rendbe. És következő éven, tehát 2003. januárjában pedig leköltöztem Szegedre, és ott elkezdtem a jelöltséget.
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax, pax domini.
Kedves hallgatóink, Posztós Erik Ferences Gvardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy évféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsa házára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hercsópadjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsa házán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget, új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyházmegyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsa házára kell elutazni egyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsa házára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két falon alatt lévő Bakta Loránd házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most is a szakiban kaptam állást, és így költöztünk oda Ramocsa házára, és itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla. Már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsa házára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsa házán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolat felvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kaptak vissza valahogy a Ramocsa házi gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskola épületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda Ramocsa házára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gál Sándor és felesége is Ramocsa házára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlók voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is. ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsoraidő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás, ilyen ambíciók sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem sem a Mocsaház gyülekezetben.
Ez kiderült a feleségedről, hogy pedagógus. Neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam. Majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lórendházára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkásképzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Mocsaházán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy, ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, tehát túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg.
Katolikusnak kereszteltek, hogy lettél református?
A katolikus keresztségem, vagy arról nem tudok semmit, mert ott voltam ugyan, de nem emlékezhetek rá. Isten élményem annyi volt, hogy gyerekkoromban éjféli misére elvittek a nagyszüleim. Ami számomra inkább ilyen félelmet keltő volt, hogy bementünk abba a nagy épületbe, ahol csend volt, nem volt se ágy, se szekrény, se semmi, tehát hiába mondta nekem nagyon, hogy itt lakik az Isten, de az úgy nekem úgy nem jött össze. És tulajdonképpen ennyi volt a gyermekkori élményem, és egy nagyon nagy szünet volt egészen addig, amíg arról nem volt szó, hogy az esküvőnk az hol is legyen, református szertartás szerint legyen, vagy katolikus szertartás szerint legyen, és mivel édesapámat abszolút hidegen hagyta a kereszténység, a vallásosság, tehát számára ez nem volt fontos dolog, így evidenssé vált az, hogy akkor Mándokon a református templomban lesz a házasságkötésünk, ami még mindig nem volt számomra egy meghatározó élmény, tekintettel arra, hogy nem láttam a lényegét, nem volt ismeretem róla, volt egy szertartás, ott tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett, aztán így költöztünk Mocsaházára ezzel a egyháztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és az édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy elmentünk, beültünk a hátcsoportba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöhettek Isten tiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban, aztán jó van az úgy, tehát ebből innét alakult ki, valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyateljel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Ramocsaházi, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen közötti csendes napokra, Őrbe, Vajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztény ember szeretnék lenni az életem további részében.
És azt gondolom, követte egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas, számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy élik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsiknél dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezet Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömből adódó is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tiédé, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni családi életünket, hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszei angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszíre járt nyaranta. bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként 2000-es évek elején. Több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy ő nekik ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg igaz angol nyelven. Úgyhogy ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort, úgyhogy csodálatos
éve
van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család, önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezett ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, vagy hogy össze szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról okozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsaházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsaház gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt az szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek. Mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvar a jószág, semmi, és egy falun az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalban fölkelni azért, hogy megfogjam akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség vett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beéleszkedni. Nagyon könnyű volt beéleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok.
Igen. Az Isten tiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Berekfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bibliaköröztünk, házi bibliaórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bizonyára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én a egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka, Bandi bácsiékhoz jártunk, az akkori gondnokunkkal, Nagy Pista bácsival, ő vezette a bibliaórát, aki egy betániás hétpróbás református keresztény ember volt, és a légkörrel jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasadékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például emlékszem, először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira...
Testvéri volt.
Testvéri volt a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválása a Ramocsaházi gyülekezettől?
Fájdalmas. Én valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Ramocsaházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képűség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Ramocsaházán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek. Nem öncélút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva a gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Ramocsaházi templomhoz. A legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Ramocsaházán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem bejárni, beingázni Ramocsaházáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be, egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátunk mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve, így van.
Másik gyülekezethez. Igen, régóta a főgondnok vagy a Nyírségi Református Egyház megyében. Hogy választottak meg?
A történetet ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjunk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramocsaházán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztújításkor jelöltek, és választottak meg egyház megyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt, vagy gondnoki tiszt. Ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a Református Egyház alkotmánytörvénye nem régi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is, és az egyházmegyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyházmegye a főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal jár, járt, és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb, az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos elvből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesség meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elve működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és meg lehetne ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperesi hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy hát engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon az evidencia, tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a család eseményekkel.
Nyeste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották. A riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Itt a Szent